Legalább 100 éve szól a rádió, és szól a rádióban a katolikus tartalom, az Isten hangja, az egyház hangja is a Magyar Rádió, a rádiózás történetének kezdetétől. Azért mondtam így, hogy legalább 100 éve, mert ugyan a rádió születésnapja december 1-én, tavaly december 1-én volt, de azért tudjuk, hogy 1923 tavaszától elkezdték a kísérleti adás közvetítést, adásszórást, tehát már volt előtte is alkalom arra, hogy egyszer-egyszer a szerencsések, akiknek volt hozzá készüléke, hallhattak ilyen tartalmat, elcsíphették a kísérleti adásokat. Mai műsorunk vendége Sávoly Tamás történész, rádiótörténész, a Magyar Rádió egykori levéltárosa, most éppen a Posta Múzeumban képviseli a rádiótörténet ügyét. A Magyar Rádió vallási, katolikus, keresztény tartalmairól fog ma nekem beszélni. Miért, vagy hogyan jutott egyáltalán az egyháznak a tudomására az, hogy van, vagy lesz egy olyan lehetősége, a rádió adhat egy olyan lehetőséget, hogy nem csak a templomokon keresztül szólhat a hívekhez, hanem egy ilyen új találmány, ugye 100 éve új találmány segítségével nagyon messzire eljuttathatja az igét.
A rádiózásnak és a katolikus egyháznak az összevonódása mindjárt a rádiózás feltalálásában rejlik, ugyanis az oktatás nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az egyházak életében. És Károly Irénaeus József, aki premontrei szerzetesként a nagyváradi líceumban tanított, olvasta a fizikai szaklapokat, és az volt a gondolata, hogy meg kell osztani a gyerekekkel a legújabb találmányokat. Akkor, amikor Popov Marconi elkészítette az első rádiókészülékeket, ez a szerzetesünk is elkészítette az első rádiókészüléket, ez egy cikra távíró berendezés volt, mert hogy fontosnak tartotta, hogy az üzenet a leggyorsabban jusson el az emberek szívéhez. Ugye ez még morzekódok segítségével működött, és gondolják el, megelőztük a világot, vagy legalábbis ott voltunk az élvonalban, ezeknek a szerzeteseknek köszönhetően. Ugye korábban Jedlik Ányos, most pedig ugye Károly Irénaeus József. Ez a nagyváradi szerzetes be is mutatta ezt a találmányát 1895-ben a Szent Széknek, és a korabeli lapok ezt meg is írták. Ő volt az első egyébként, aki röntgen találmányán felbuzdulva, olvasva ezt, elutazott röntgenhez, és megnézte a laboratóriumát, majd hazautazott Nagyváradra, és egy év alatt összeszedte a pénzt a röntgen laboratóriumra. Ez azért is volt érdekes, mert ő volt az első, aki biofizikai vizsgálatokra használta a röntgen sugarat. De a gyerekeknek az oktatásánál még fontosabb volt az, hogy az egyház kövesse a legújabb trendeket. Ha megnézzük, ugye Magyarországon 1925. december 1-én indul meg a rádiózás. Ugye a postának az volt a célja, hogy Trianont követően mindenhova eljusson a magyar szó. Az egyház követte ezt a fajta trendet, és 1924-ben a korabeli lapokat lapozva olvashatjuk, hogy a piarista szerzetesek bevezették a rádiót az egyes rendházaikban, és a rendházaikat kiszolgáló egyes épületekben. Tehát így a gyerekek mindjárt ott megtapasztalhatták, hogy milyen is ez a rádió. Az tudnivaló, hogy ugye a katolikus egyház nem igazán volt ennek az új jelenségnek a közvetlen támogatója, hiszen, mármint a Szentszékről beszélek, hiszen Amerikában már korábban a Puskás Tivadar által feltalált telefonhírmondóban használtak lelkészek hasonló prédikációiknál hasonló eszközöket. Ám ez a minőséget nem megütve ronthatta volna az igehirdetés erejét. Ezért a Vatikán nem támogatta ezt. Banga Béla, aki egy jezsuita szerzetes volt, több levelet is írt, hogy ha megindul a Magyar Rádió, akkor hát a katolikus egyház is ott legyen. Három nagyon fontos fősodrot mondott. Először is ugye a minőségi szórakoztatás az egyház zene segítségével nagyon fontos szerepet kell, hogy betöltsön az új közszolgálati rádióban, ami majd meg fog indulni Magyarországon. Másodszorban nagyon fontos a hívek erősítése. Ugye ezek az igehirdetések, ezek a szentbeszédek arra irányultak, hogy ez egy tökéletes rendszer legyen, amelyik igazából, mint a katolikus egyház meghosszabbított karja él el a hívőkhöz a lakásukba. És a harmadik dolog, ami ennél sokkal fontosabb, az pedig a missziós lehetőségek, amit maga a rádió jelentett.
1925. december 1-én hangzott el, tehát az első műsorszórási napon hangzott el Vas József kanonok beszéde, aki népjóléti miniszterként indította el a rádiózást, a Magyar Rádió műsorát, és ugye elmondta, hogy a magyar szó ennek segítségével a határok ellenére is eljuthat azokhoz a magyarokhoz, akik messze-messze laknak, és így a zenén, a kulturális tartalmakon keresztül csatlakozhatnak egymáshoz. Vajon a katolikus egyháznak ezek a tudós papjai, akik feltalálóként, akár fizikusként, tehát a találmány ismerőjeként is jól tudták, hogy hogyan működik a rádió. Hogy képzelték el a Magyar Rádióban a katolikus műsorokat? Tehát ők a tartalomról is gondolkodtak, vagy csak azt látták, hogy na van egy találmány, egy technikai eszköz, ami az egyház szolgálatába léphet?
Az egri érseki levéltárban kutattam, amikor a kezembe akadt egy brosúra, ami a Katolikus Rádióbizottságról szól. A Magyar Katolikus Egyház felvilágosult volt ebben a kérdésben, és nagyon-nagyon fontosnak tartotta, ha már egyszer megérkezik a Magyar Rádió, akkor ebben a Magyar Rádióban neki szerepe van. A Magyar Rádió feladata ugyanis a magyar kultúra szolgálata a határon innen és túl, minden politikai és gazdasági érdeken felül. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapvetése a közszolgálati rádiónak, és ezért az volt a cél, hogy az elveszített reményt, ami a határon túli magyaroknál jelentkezik, ezt valahogy segítsük, hiszen a lelki táplálás is nagyon fontos ezeken a területeken, és ezért ugye egy rádiós katolikus bizottságot szerveztek, ez a bizottság pedig szorosan együttműködött a rádió vezetésével, magában a bizottságban is bekerültek rádiós személyiségek, például Havel Béla vagy Szőcsernő, és betöltött itt tisztségeket, aminek az volt a lényege, hogy megkonstruálják azt, hogy hogyan is jelenjen meg mondjuk egy Isten tisztelet, annak is a közvetítése, hiszen hivatalosan ekkor még nem volt az Isten tisztelet elfogadható, hogy mondjuk valaki rádión keresztül hallgatva veszi magához a szentbeszéd tartalmát, és ebből fakadólag csak egyházi műsornak tekintette maga a Vatikán ezt a dolgot, aminek minőségének kellett lennie. Na most, amikor kijelölték az egyes atyákat, akik ugye a szentbeszédeket mondják, ugye minden hétre terveztek egy-egy megszólalást, általában vasárnapra. Ugye 1925-ben 6 ilyen alkalom volt, és az első ilyen személy, aki a mikrofon elé lépett, Tóth Tihamér volt, aki több könyvet is írt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is vezessük az embereket. Ugye milyen célok voltak? Nem más, mint ugye az Isten hit felé vezetés, a tiszta erkölcsre nevelés, a krisztusi szeretet éreztetése, és a szociális igazságosságnak a megmutatása. Tehát ez mind-mind ezekbe a beszédekbe belesűrített, és hát ugye a nemzetközi szolidaritás hirdetője, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, tehát hogy figyeljünk oda az elesett emberekre, próbáljunk meg segíteni, próbáljunk meg kezet nyújtani. Tehát a katolikus püspöki kar fontosnak tartotta, hogy ezt a fajta missziót ellássa a rádión keresztül.
Tehát már akkor is cél volt, ugye, hogyha a misét közvetítik, akkor eljussanak a beteg ágyban fekvőkhöz, vagy olyan tanyákon, településeken élő emberekhez, akik nem juthatnak el mondjuk a szent misére egy templomba, de akkor ezek szerint még nem fogadták el misének a szent mise hallgatást rádión keresztül. Vajon Sávoly Tamás tudja, hogy mikortól fogadta el az egyház?
Nálunk Magyarországon 31-től hivatalosan már ugye ez bevett szentmiséknek számítanak, és ezért az egyház nagyon figyel arra, hogy ezek a szövegek egyrészt lektorálásra kerüljenek, másrészt olyan hitszónokok által kerüljenek ismertetésre, akik ismertek a világban.
Templomból közvetítették? Hogy történhetett a legelején a rádiózás kezdetén ez, hogy egy misét közvetít a rádió?
Ugye az első időszakban érdekes volt, mert ugye Tóth Tihamér bement a rádióba, ugye először a Rákóczi útra.
És ott misézett ott, a stúdióban?
Nem, ott szent beszédet mondott, tehát igazából egyházi tartalmú beszédet mondott, és ezt követte mondjuk egy zene közvetítése, ami mondjuk a belvárosi templomból szólt. Egy reformátustól indul el, de mégis katolikusokhoz inkább kötődik a harang szavának a megjelenítése. Hiszen a misére hívó jel, az maga a harang. És ez a jel, ez ott kell, hogy legyen, hogy teljes értékű legyen ez az egész szertartás. Ugye maguk a püspökök is kivették a részüket, ugye a székesfehérvári püspök, akit aranyszájúnak is hívtak, ugye Prohászka Ottokáról beszélek, szerette a rádiókészüléket, és szerette ezt a fajta lehetőséget, hiszen azok a gondolatok sok emberhez jutottak el rádión keresztül, tehát nem tudjuk mérni, hogy hányan hallgatták, de mégis hallgatták ezeket a szentbeszédeket, és hány embert vezettek Jézushoz és a hithez. Ez nagyon-nagyon fontos dolog volt ekkoriban.
Még a papok vagy püspökök jártak be a rádióstúdióba, ott mondták el ezeket a beszédeket, és mondjuk a katolikus rádió bizottságon keresztül a magyar egyháznak a vezetői ráláttak arra, hogy milyen tartalom, milyen beszédek hangozhatnak el. Ezen túl, hogy beszédek, szentbeszédek születhettek a rádióra, hiszen ezeket odaírták ezek a papok, hogy kezdődött meg másfajta rádiós vallási tartalom. Mondjuk mikor beszélgettek riportszerűen akár az egyház életéről, vagy mikor hangozhattak el olyan hírek, amelyek arról szóltak, hogy mi történik a magyar katolikus egyházban. Ezek mikor jelentek meg először?
Ugye, ha megnézzük, akkor ez sokkal előbb történik, mint ahogy a rádiózás megindul. Mert hogy 1924-ben az első katolikus nagygyűlésről már van filmhíradó. Ugye a katolikus püspöki kar fontosnak tartotta, hogy a legújabb hírekről a hívek értesüljenek, ezért az MT-nek ezeket megküldte, az MT pedig közzétette. Tulajdonképpen mi megelőztük a világot avval, hogy ugye a telefonhírmondót 25 évvel előtte bevezettük, és ezek a hírek már a telefonhírmondóban megjelennek. Tehát, hogy milyen egyházi változások, mondjuk egy egyházi méltóságnak a temetéséről beszámoltak, így a hívek értesültek róla, el tudtak menni. A misehallgatás tekintetében fontos volt, hogy a legfontosabb ünnepekről értesüljenek. Ezt mind-mind ugye a korabeli lapoknak is megküldték, a Magyar Táviratirodának is megküldték, ugye a korabeli lapok az MT-ből értesültek erről, tehát a Magyar Táviratirodából, és a Magyar Rádióból is, tehát mindjárt az első hírek során ez megjelenik. Ugye a Magyar Táviratirodának az volt a feladata, hogy a legpontosabban hiteles hírszolgálatot folytasson. Ezért nagyon fontos volt a közvetlen kapcsolat a titkárságokkal, ahonnan azonnal beszerezték ezeket az információkat. Püspökváltás esetén, sőt, még a vidéki plébániák életéről is beszámoltak, tehát ez nem csak a műsorkészítés szintjén jelent meg, hanem a hírkészítés szintjén is.
Kik voltak azok a jelentős személyiségek, akiknek akár a rádióarchívumán keresztül a mai napig őriztük például így a hangját, mert azért ezek a hangok vagy az arcok egy film híradó segítségével másképp jutnak már most el hozzánk, mint akikről mondjuk csak festmény van, vagy akinek a szembeszédeit csak írott formában láthatjuk, hát, olvashatjuk.
Ugye például ugye az esztergomi érsekek, ugye 1931-től van a Bazilikából mise közvetítés, ugye hangdokumentum tekintetében még nem értem a végére, hogy mik a konkrét megmaradt hangdokumentumok, de nagy valószínűséggel a nagy beiktatások, főleg a 45 utáni időszakból maradtak fent, így például ugye Mindszentinek a pappá szentelése, tehát ami a filmhíradóban megjelenik, az megjelenik a rádióműsoraiban is, hiszen először megcsinálják a rádióműsort, és utána, vagy abban az időben a filmhíradót is, tehát az alámondást is maguk a rádió bemondói csinálják. És ezért érdekes a dolog, mert az egyház részt vesz a stúdiópalota kialakításában, a Magyar Rádió stúdiópalotájának a kialakításában. 1928-ban döntés születik, hogy a Magyar Rádió Rákóczi útról átköltözik a Bródy Sándor utcába. Mostani Bródy Sándor utca, akkor Főerceg Sándor utcának hívták, mert a Magyar Nemzeti Múzeum háta mögé akar költözni az új média, mert hogy ő akar lenni a magyar kultúra szócsöve. És amikor a stúdiókat kialakítják, akkor azzal a kórussal dolgoznak, a Palesztrina kórussal, a Kispapok növendéki kórusával dolgoznak, az egyes stúdióknak az akusztikai kialakításán. Fönt maradt egy kép, itt van a rádióságban, ahol a stúdió hangzásvilágát az udvarban mutatják be, ott áll föl a katonazenekar, a másik oldalon pedig az egyházi kórus. És azt próbálják meg, hogy milyen akusztikai körülmények vannak kint az udvarában ennek a stúdiópalotának, amit megépítettek, majd ugyanez a közösség bevonul a nagy egyes stúdióba, és ugyanezt a fajta hatást próbálja elérni. És úgy alakítják akkor a függönyözést, meg az egyéb ilyen dolgokat, hogy a legtökéletesebb hangzást tudják elérni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az egyház részt vesz ebben a folyamatban. Mint amikor 2004-ben megalakítja a Magyar Katolikus Rádiót, ugyanez vezérli szerintem, részese akart válni a hívőnek egyfajta éteri kapcsolatot létesíteni.
Mikor hallhattunk először harangszót a rádióból?
1928. április 1-én hangzott el, ez az egyetemi templomnak a harangja volt. Az érdekesség egyébként, hogy ezt rögzítették is mindjárt. Tehát az első bemikrofonozott terem az a belvárosi templom volt, ahol az első istentisztelet hangzott el, és az első harangszó is ebből a belvárosi templomból hangzott fel. Tehát tulajdonképpen tényleg élen jár a katolikus egyház ebben a fajta rádiós fejlesztésben, hiszen nem véletlen, hogy Tóthy Amir azt mondja, hogy ez az életmentő szó. Mert az az ember, aki mondjuk a tanyán él, nem biztos, hogy bejut a városba egy templomban. De azáltal, hogy hallja a harangot, lehet, hogy bekapcsolja a kis detektoros rádióját ott a tanyán, és ez az áltatosság, ez sokat segít abban, hogy a hitét meg tudja élni. Az életmentő szón kívül nagyon-nagyon fontos az az egyház zenei műveltség, ami ugye a korabeli egyházi ünnepek mellett a régmúltra mutat vissza. Bemutassuk azt a történelmi múltat, amit a Magyar Katolikus Egyház bejárt. Ilyen volt például, amikor a Szent Benedek rend ünnepéről egy teljes műsorhetet készítettek, a Szent Imre év, amiben részt vett 1931-ben a Magyar Katolikus Egyház, hogy ezt tökéletesen tudják tükröztetni a rádió műsoraiban. Ezt követte a Szent Erzsébet év, és ilyen volt a Szent évnek a bevezetése. A Magyar Rádió egyébként közreműködött a vatikáni rádiónak a létrehozásában, hiszen a posta főmérnökei voltak azok, akik segítették Marconit abban, hogy tökéletes vatikáni rádió jöjjön létre 1931-ben. Rövid hullámok segítségével körbeérték a földet, és mindenhova eljutott az apostoli szó. Ugye maga a pápának a hangját is közvetítették, tehát tulajdonképpen a pápát hoztuk közelebb a hívőkhöz. Ugye mindenki csak Rómára figyel, de így most már az éteri hullámok tekintetében is Rómára figyelhetett. És nem véletlen az, hogy a katolikus egyház közbenjárására a 34. eukarisztikus kongresszus Budapestre kerül, hiszen a 34. eukarisztikus kongresszus egyfajta misszió volt, egyfajta hitnyilatkozat volt, lelkeket termelt. És Pacelli bíboros, aki legátusként jött ide Magyarországra, egy új templomot avatott. És ez nem volt más, mint a Bródy Sándor utcai stúdiópalota. Ugyanis a búcsú beszédét az eső miatt onnan volt kénytelen elmondani a világnak, ezt ha valaki a filmhíradóra rámegy, akkor meg is nézheti, majd amikor kijött, megáldotta az épületet, a helyet. Tehát nagyon-nagyon fontos volt, hogy azok az emberek, akik belépnek a stúdiókba, azok érezzék ezt a szakrális teret. most például ugye a katolikus rádióban vagyunk, bizonyos értelemben ez is egy szakrális tér. Hiszen ha beszélünk, akkor odafigyelünk arra, hogy mit mondunk, és a katolikus egyház mindig akart valamit mondani. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy addig, amíg van mondanivalónk, akkor fejezzük ki az összes csatornán, amint lehet.
Most a hallgatók is, hogyha felsétálnának ide a stúdióba, akkor a katolikus rádiónak a falain láthatnák, hogy minden pápa elküldte az áldását a Magyar Katolikus Rádióra. Ugye itt nem csak úgy jelenik meg az egyházi tartalom, hogy a rádiónak a zászlaja ott lebeg a szélben a rádió épülete előtt, hanem hogy a katolikus egyházzal a rendszeres kapcsolatunk révén tényleg minden rezdülését az egyháznak követhetik itt a hívek a rádión keresztül. Vajon a többi egyház is fontosnak tartotta a rádióban való megjelenést? Mikor, hogy jelentek meg a keresztény, és nem csak a keresztény, hanem például a zsidó egyházi közösség, az izraelita közösség műsorai a rádióban, a Magyar Rádióban?
Ugye itt kicsit a másik oldalt is megjeleníteném. Tehát a Magyar Rádió fontosnak tartotta, hogy a bevett vallások mindenképpen szerepet kapjanak, vagy hát, hogy megnyilatkozzanak a rádióban, és a rádió közösségéhez tartozzanak, hiszen a magyar kultúra részei voltak, a magyar kultúrközösség részei voltak. Ugye a református egyház volt az, aki ugye Ravasz László segítségével és prédikációi segítségével mindjárt a katolikus egyház mellé lépett ebben a kérdésben, és mindjárt 1925. december 24-én, 25-én egy-egy ige hirdetést tartott. Ehhez később 1928-ban csatlakozott az unitárius egyház és a görög-katolikus egyház. Ezek a félórák ugye váltották egymást, ami több mint fél óra volt, hiszen vasárnaponként ezek az egyházi közösségek folyamatos rotációban voltak egymással. Csináltam egy mini statisztikát, hogy körülbelül hogyan is ez nézett ez ki. Hát képzeljék el, hogy ugye 1926-ban még csak 74 istentisztelet és igehirdetés volt, még ugye a leggyakoribb időszak az a 144, az 1936-ra mondható. A háborús
tehát
idő
év
alatt
akkor ennyi istentiszteletet közvetített a Magyar Rádió.
Így van, és a második világháborúban megnő ez a szám, 176-ra lép föl, 1939-ben ez a szám. Ugye a rádiónak kapcsolatot kell tartani a fronton harcolókkal és az itt élőkkel, és az egyházak ezt belátták, hogy nagy szerepe van abban, hogy a lelkeket ápolni kell, megnyugtatni kell, és hazavezetni, hogyha esetleg is sérülten hazatér valaki, akkor is megmaradjon a hite, erősödjön a hite. És ebben nagy szerepe volt, mondom, akár a 34. eukarisztikus kongresszusnak, amelyik a háború előtt tulajdonképpen Magyarországot a béke szigetének nevezi, ugye a francia újságírók így nevezik egyébként az eukarisztikus kongresszus után.
1938-ban,
így van. És nem is gondolt, azt mondja a párizsi újságíró 1943-ban, nem is gondolta volna, hogy Budapest még 43-ban is ugyanazt a fajta lelkületet adta, amikor megérkezett Párizsból Budapestre. Tehát ez a lelkiség, ez több éven keresztül tartott, de ez egy fölépített rendszer volt, ahogyan fölépítette a katolikus egyház, és ehhez csatlakozott ugye a református egyház is, a református nagygyűlésekkel, és egy egyházról nem is szóltam, pedig nagyon fontos, az evangélikus egyház. Hiszen az evangélikus egyház a katolikus egyházzal közösen dolgozta ki ezeket az ige hirdetéseket, tehát volt kommunikáció két egyház irányzat között. A református és a katolikusok között volt villongás, hogy kinek hány ige hirdetése és szentbeszéde hangozhat el, de végül megegyeztek, és igazából a hívők nyertek ebben a kérdésben. De ami még nagyon fontos, amit nem mondtam el, az pedig a népművelő előadások, amik elhangzottak. Tehát amikor például Pannonhalmának évfordulója volt, amikor mondjuk a Ferencesrendnek évfordulója volt, akkor erről beszámolt a rádió, sőt műsort készített az egyes templomokról, templom történetet tartott. Tulajdonképpen egy történelmi előadásba ágyazta bele a katolikus egyházat. Azok az üzenetek, amik például Serédi Justiniannak a karácsonyi üzenetei, azok mind-mind ugye Esztergomból hangzottak el. Ha megnézzük a korabeli rádióiságot, akkor leközli a főpásztornak az üzenetét, és mögötte ott van Esztergom története, és a Főszegélyes Egyház története. Nagyon fontos az, hogy a hívők kötődjenek az épületekhez is, hiszen tudják, hogy milyen történelmi sorsfordulók vezettek oda, ahova eljutottunk.
Ez a fajta tartalom, ugye, hogy nem csak a történetét, nem csak az egyház történetét, nem csak a lelki beszédeket tartotta fontosnak, akár ez a Katolikus Rádióbizottság, hanem azt is, hogy a magyar történelemből, meg a magyar kultúrából milyen tartalom készülhet, hangozhat el, milyen minőségű az a tartalom. Az abban is utolérhető, hogy amikor a műsor struktúra készült, az egyes műsorokat, a műsorrendet megállapították, akkor ott elsődleges kérdés volt az, hogy minőségi tartalom jusson el. Tehát úgy tekintették a rádiót, mint egy szűrőt, hogy a legértékesebb hang, a legértékesebb üzenet juthasson el a hallgatókhoz is. Egyébként az irodalomban is, ugye az írók, költők megszólalásaiban is, ugye ezt utolérhetjük, és most majd hamarosan meghallgatjuk Babits hangját a rádióból. Babits Mihály volt a nyugatosok közül, ugye az, aki igazából egyedül a keresztény hitet vállalva, a kereszténységét vállalva a rádió elé is lépett ezzel, és ő ugye az egyháznak is így követelett az irodalomban.
Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent szeretett himnuszai. Babits Mihály előadása következik.
Vallás és töltétet között titkos, mély rokonság van. Ezt tudták már a régi idők naív barbárjai, akik között a pap és a költő egy személy és azonos fogalom volt. De tudják a mi kiművelt korunk tudós irodalmárai és pszichológiai is. Egy új francia író szerint az igazi költemény ugyanabból a lelkiállapotból születik, amiből az ima és az ihlet azonos az áhítattal. Hisz a vers is fölemelkedés, fölemelkedés és lelkiismeret vizsgálás, szembenézés az Istennel és önmagunkkal. És ahogy a nagy költészet mindig ima és Isten tisztelet, épp oly bizonyos az is, hogy az imában és Isten tiszteletben mindig volt valami nagy költészet is. Líra és dráma.
Amikor a Magyar Katolikus Rádióban most a házunk táján van Sávoly Tamással beszélgetünk a Magyar Katolikus Rádiózás 100 éves történetéről, akkor ugye azt úgy indítottuk el, amikor a katolikus egyház még része lehetett a műsor alkotásnak, de a II. Világháború után, akkor már ez nem lehetett ilyen közvetlen. Gondolom az egyháznak egy külön diplomáciai feladata volt az, hogy megmaradhasson a rádióban az államszocializmus időszakában.
1945-ben, amikor újra elindul a Magyar Rádió, akkor Ortutai Gyula, amikor átveszi a rádiót, ugyanarra a hagyományra épít, és ebből fakadólag mindjárt 1946-ban az az első, hogy elindulnak az egyházi műsorok, és az egyházi szentbeszédek is, egyházi negyed óra, egyházi fél óra, egész szentmiséket közvetítenek. Bár Söfrin Gyula a műsorigazgató, és vannak összetűzések ebben a kapcsolatban, hogy mi is hangozhat el, mégis a bekért szövegeket nem lektorálják, hanem maga a katolikus egyház kezdi el a lektorálását, Badarik Bertalan révén, és egy szuper lektorátust alakít ki, ami azt jelenti, hogy Badarik Bertalant például a Magyar Rádió alkalmazásába veszi, mint lektort. Egy szerzetes volt, és a feladata igazából az volt, hogy minden szentbeszédet át kellett olvasnia, ami beérkezett a rádióba, amit ugye ugyanaz a bizottság küldött, és ugyanaz a bizottság már láttamozott, ami korábban. És hát igazából, ha megnézzük az adott kéziratokat, amik beérkeztek, ugye ez hangban nem maradt meg, de írásban megmaradt, akkor látjuk, hogy már ekkor egyfajta belső egyházi cenzúráról beszélhetünk. 1945 és 48 között egyfajta építési időszak van, amikor is fölépül a rádió, és fölépülnek az adók. Ugye az a fajta gondolkodás az továbbra is megmarad, hogy mindenhova eljuttassuk a magyar szót és a magyar kultúrát. Nem véletlen, hogy 1948-ban az Európai Rádióunió a Magyar Rádiót a legirodalmibb és legkultúrabb rádióval választja. 1948-ban. Ám 48-ban történik valami. Ugye ez a választás éve. És egyszer csak a katolikus egyház ellenségképként jelenik meg a továbbiakban, a klerikális reakcióval lehet ezt jellemezni. 1948-tól kezdve, Tisza Eszlár után, tulajdonképpen a püspökökkel szemben egy koncepciós per hálózat indul el. Elsőként Mincenti József ellen, majd utána Grősz József ellen is indítanak egy hasonló pert 51-ben. A katolikus műsorok tulajdonképpen ugyanígy tűnnek el a rádióból. Ugye a kommunista rádió, amiről beszélünk, nem tűri el az egyházakat, ami egyébként nem teljesen igaz, mert például a református egyház is kiegyezik a hatalommal, és ebből fakadólag református istentiszteletek, vagy református negyedóra továbbra is van a Magyar Rádióban. Nem úgy az evangélikusok, akik ugyanúgy a katolikusok példájára kerülnek, ordaspüspök hasonlóképpen kirekesztetté válik, és hát ugye börtönbe kerül, és el kell, hogy hagyja hivatalát. Ugyanígy, ahogy Mincenti Józsefnek is, vagy Grősz Józsefnek is. Még korábban ugye a püspöki esketéseknél, ugye a Seridi Justinian, amikor három új püspököt szentelt 1944-ben, vagy a Bazilikában, amikor Mincenti József első főpásztori miséjét közvetíti a Magyar Rádió, és beiktatják ugye Mincenti Józsefet, ugye még közvetítik Tildi Zoltán miniszterelnök unokájának keresztelését is, a Szent Jobb körmenetet, a Mária Besnyői zarándoklatokat. Tehát ezek mind-mind részei ennek a rendszernek. Ez 1949-től kezdve megszűnik. Érdekesség egyébként, hogy az akkori alkotmány rendelkezik erről. Ugye az alkotmány 6. paragrafus azt mondja ki, hogy a rádió a népé. De valahogy kirekesztik a népet ezáltal, hiszen megfosztják őt a lelkiségnek a lehetőségétől, hogy a Kossuth és a Petőfi rádiók azok a propaganda rádiójává válnak, és maga az egyház pedig a klerikális reakció címkéjét kapja.
De ez azt jelenti, hogy akkor mindenféle vallási tartalom megszűnik, vagy azért megmaradnak például az Isten tiszteletek, vagy korlátozott időben, de megmarad valamiféle ilyen akár kirakatként felmutatható vallási tartalom a rádióban?
Hát van egy kirakat, de ez igazából nem jelenik meg. Tehát az emberek keresik még az első időben, rengeteg levél érkezik, hogy erre vágynak. Majd egyszer csak ez a fajta igény igazából befelé fordul, mert jobban félnek attól, hogy esetleg retorzióban lesz részük. Tehát itt már ugye a személyi szabadságról van szó. Ugye a Mincenti per élő egyenes adásban első koncepciós perként, amelyik ugye egy megkonstruált per volt, bekerül a rádió archívumában, és a hangos újságban közvetítik. A Grősz pert ugyanezt a szerepet tölti be 1951-ben. Ugye ő a kalocsai érsek volt, tehát ebből fakadólag ugye a második méltóságát veszti el a katolikus püspöki kar. Elindul egyfajta békepapi mozgalom, ami a református egyházat, az evangélikus egyházat és a katolikus egyházat is érinti, akik ugye szembe mennek Rómával, és szembe mennek azokkal az értékekkel, amit a katolikus egyház hordozott 1000 éven keresztül. És ezek a békepapok azok, akik átveszik tulajdonképpen ezeket a helyeket, és beülnek ezekbe a helyekbe. Ha megnézzük az 1956-os forradalom és szabadságharc megjelenését, október 24-e az első, amikor is Horváth Riárd a katolikus szó főszerkesztője megszólal, és azt mondja, bízzatok Nagy Imre szavaiban, akinek személye és múltja is garancia, és bízzatok új vezetőiteknek, féltő jó akaratában, és mindenütt tegyétek is le a fegyvert, vegyétek fel az alkotó munka eszközeit, mindannyiunk jólétéért és az életünkért. Hitről nincs szó. Tehát igazából azt érezzük, hogy egyfajta nyugtatás van, de igazából nem érezni benne azt a fajta erőt, ami változást jelenten a hívők körében. Nem sokkal később megszólal Grősz érsek is, aki a következőt mondja, a katolikus egyház álláspontja nyílt és világos. Mi elítéljük az öldöklést és a pusztítást, híveink tudják ezt, ezért bizton remélem, hogy híveink ilyen üzelmekben nem vesznek részt, hanem példát adnak a rend, a nyugalom megőrzésére, és békés munkával igyekeznek biztosítani a magyar jövőt. Tehát itt már lehet látni, hogy egy megtört püspökről beszélünk, mégis ott van benne a szellemiség. Béke teremtő vágy jelenik meg a szavaiban, és Hombos Endre csanádi püspök szavai október 25-én, aki ugye akkor az esztergomi főegyházmennyi apostoli adminisztrátorának számít, felhívom főpapjaimat, hogy ezekben a mozgalmas napokban szeretettel és nyomatékkal óvják híveiket minden erőszakos lépéstől és rendzavarástól. Ne hagyjuk magunkat felizgatni, hanem hivatási munkájuk zavartalan végzésével szolgálják a hazát, bízva jogos kívánságaink békés megvalósításában. Tehát itt még mindig egy kemény vonalas békepapi mozgalmat láthatunk. 1956. október 28-án elindul egyfajta változás. Azok a papok, akik egyébként addig háttérben szorultak, továbbra is háttérben vannak, de menekítik azokat az embereket, akiket üldöznek, mert az emberi élet a legfontosabb, és az állami egyházügyi előadókat az egyház bújtatja, azok az emberek, akiket korábban ugyanezek az előadók üldöztek. Tehát, hogy egy ilyen nagyon, nagyon érdekes visszacsatolás van, és talán a megtisztulás is megtörténik, hiszen Mindszenty József kiszabadul, és miután kiszabadul, már jobb lehetőségei vannak az egyháznak. De ő is azt mondja, hogy először tájékozódom, ugye? Tehát nagyon nehéz dolog volt hirtelenjében a forradalmi, a Szabad Kossuth rádióban megszólalni. Nem tudta, hogy mifelé megy el ez a rádió, mik a céljai. És ugye Virág Ferenc pécsi püspök szavai is nagyon-nagyon fontosak, hiszen egy pásztorlevelet bocsájt ki. A béke és a megbékélésre hirdet. Ez nagyon-nagyon fontos ebben az időszakban, egy forradalom és egy szabadságharcban. És Mindszentynek a beszéde, bár a forradalom elbukik, de ott marad a magyar állam vezetőiben. 1957-ben gondolja el, egy teljesen új rendszert kell fölépíteni, és a bizalmat vissza kell szerezni, mert nem hallgatják a rádiót, ha nincs bizalom benne. Ezért mi az első között a intézkedése a kádári rendszernek? 1957. május 26-án visszajön a római katolikus istentisztelet és a szent beszéd a magyar rádióba. A papok, akik megszólalnak, Takács Nándor, Fehér László, Körmendi Béla, Bádi Ferenc, Vitányi György, Paskai László egy-egy szentbeszédet mondanak, de őket már az állami egyházügyi hivatal ellenőrzi. Nem a rádió és nem a katolikus rádióbizottság. Tehát a békjó ott van, az állam békjója. És tulajdonképpen a rádióban is ott van a békjó, akárhogy nézzük, hiszen azok a fajta mozgalmak, azok a fajta dolgok, amelyek korábban jellemezték, tehát 45 előtt jellemezték, hogy kapcsolatot tartunk a nyugattal, csak 1975-ben jön be újra, amikor is megindul ugye a vatikáni rádióadása, a magyar adása, Örüljetek az Úrban szüntelenül. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy 75-ben ezt elindítja a kommunista rádió, tehát hogy hozzáférést ad ehhez a lehetőséghez. Ugye köszönhetően azért Rapcsányi Lászlónak és Holakovszki Istvánnak az egyháztörténeti és az egyházi vonatkozások ebben az időszakban is azért megjelennek, és a Biblia magyarázatok nagyon-nagyon fontosak lesznek. Tehát tulajdonképpen bújtatva, de megjelenik a szellemiség, a lelkiség, és megjelenik az a fajta megszólítás, ami az egyházak tekintetében van. A hírekben beszámolnak az első bítmisékről. Tehát igazából érezni, hogy folyamatosan nyílik a lehetőség, és 1991-ig kell várni arra, hogy megszülessen újra a rádión belül a vallási főszerkesztőség. 91-ig ez szép lassan épül fel, és alakul ki, és 91-ben, amikor megalakul a vallási szerkesztőség a rádión belül, akkor egyfajta föllélegzés van, hiszen egy 25 éves, több mint 25 éves pauza volt, amit ugye be kell valahogy hoznom. És ez ami nagyon nehéz, és ez az, amit a Katolikus Rádió 2004-ben megad. Hiszen azáltal, hogy létrejön a Katolikus Rádió, tulajdonképpen a közszolgálati rádiónak lesz egy mankója. És ez a mankó a minőséget visszahozza a rádió életébe azáltal, hogy műsorokat készít a Katolikus Rádió a Magyar Rádiónak, ami nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is, hiszen a minőségi műsorkészítésből nem maradhatnak ki az egyházak, a lelkiség és az a fajta gondolkodás, az hozzátartozik a kultúránkhoz, és a jövőbeli gondolkodásnál ez egy meghatározó dolog.
Tehát egészen 1991-ig kellett várni arra, hogy az egyházak újra hivatalosan részei lehessenek a vallási tartalom készítésének a Magyar Rádióban, és ugye, amit Sávoly Tamás említett, amit nem biztos, hogy a hallgatók tudnak, hogy most a Magyar Közszolgálati Rádióban hallható katolikus fél óra, az nem a Közszolgálati Rádióban készül, hanem ugye a Magyar Katolikus Rádió készíti ezt a tartalmat a Közszolgálati Rádió számára. Tehát így újra az egyházé lehetett a rádiónak a szellemisége, magáénak érezhette ezt a fajta közszolgálati tartalmat az egyház. Hogyha most visszagondolunk erre a 100 éves történetre, és a 100 éves történetben a Magyar Katolikus Egyház szerepére, akkor mit gondol, hogy mit változtatott meg, vagy miért volt jelentős a Magyar Rádió történetében az, hogy az egyházak, a katolikus egyház is szerepet kapott ebben. Miben befolyásolta ez a rádió történetet?
Igazából ugye, mivel a magyar kultúrához hozzátartozik a szellem és az emberi lelkeknek a nevelése, nem elválasztható a kettő egymástól. Ha hiteles közszolgálati rádióról beszélünk, ez ugyanúgy a részét kell, hogy képezze a jövőben is, és most is. Nagyon-nagyon fontos ez, főleg ebben a digitális korban, amikor is nagyon sokan keresnek, és a keresésnek az egyik lehetősége, hogy olyan csatornákat biztosítok, ahol találhat az ember. Ez nagyon-nagyon fontos, akár a generációk összekötésénél, akár pedig az egyes gondolatok közlésénél. Azt gondolom, minél több fóruma van valakinek, annál nagyobb lehetősége van, hogy eljuttassuk azt a fajta üzenetet, amit a hit jelent, és ez a hit, ez ugye az egyházban van. Tehát az egyháznak igenis, hogy kötelessége ezekkel az eszközökkel élni.
A Magyar Katolikus Egyház története a magyar történelem től elválaszthatatlan. A magyar kultúra része az egyház, és a magyar kultúra része a vallásosság is. Tehát ilyen módon a magyar rádió története is elválaszthatatlan a katolikus vallástól, a kereszténységtől. Köszönöm szépen Sávoly Tamás történésznek, rádió történésznek, hogy eljött ide a Magyar Katolikus Rádióba, és morzsázott ebből a 100 éves történetből. A mai műsort készítette Peresztegi Attila, Bixel Evente és Szabó Csilla. Viszont hallásra!